Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
Krisztusban szeretett testvéreim, ne idegenkedjünk a jelenések könyvétől, ez a Szentírás utolsó könyve, ez is Isten igéje, sőt, Isten igéjének befejezője, megkoronázója. Az egész kinyilatkoztatás és az Ó és Ószövetség, Új Szövetség benne van, de nem pontosan megfogalmazott mondatokban, hanem kavargó, örvénylő álomképekben, amelyszerre többet is jelentenek. Olvasásához hadd mondjam meg, ami benne nem érthető az Ó és Új Szövetségben, azt nem kell megérteni. Az a műfajához tartozik, ez egy álomvilág, látomások, képeknek az zuhotaga. Tulajdonképpen összefoglalja az Ó és Új Szövetséget, de hát akkor mi többet mond? Van egy konklúzió, egy következtetés. A patmoszi látnok azonos a negyedik evangélium írójával, azzal a Szent Jánossal, akiről most olvastuk, hogy ott állt a kereszt alatt. Túléli az apostolokat, megéri az első véres keresztény üldözést, Patmosz szigetén vasárnap, valószínűleg az eukarisztia ünneplése közepette elragadtatásba esik. És amit ott lát, az nem a világtörténelem előre megírva, hiszen nincsen sors, az nem a maga a történelem, hanem a történelem értelme. Egy nagy konklúzió. Ő is a többi apostola látta a föltámadt Jézust testben. Testvérek, ez a keresztény reménységünk. Nem az, hogy van egy Isten, azt mások is tudják, hanem az, hogy a názáreti Jézus, az Isten fiát, az Atya, a Szentlélekkel föltámasztotta, és a mi testünknek egy új formáját adta meg neki. És János azt mondja, akkor végbe ment a jövő, hiszen az a mi testünk volt. Ugyanazokból az atomokból épül fel, mint ez a világ. Tehát Jézus Krisztusban a világmindenség föltámadt, újjálakult, ezt látták. Ez az a biztos jövő, hogy hogyan és mikor, az nem ránk tartozik. Egy házról házra járó eretnek némi egyszer egy kis ferences megkérdezett, hogy olvasta-e már a titkos jelenések könyvét. Hát azt mondta, hogy olvastam, és nem fél. Erre azt mondta az a kispap, hogy azóta nem félek. Mert azok a borzalmas képek, az, amelyek mindig visszatérnek, nincs haladás benne, az az Isten ellenes hatalmak harca az egyház ellen, de a vége a várán győzelme, a vigasztalások könyve. De hol van a kulcs, amely kinyitja a jelenések könyvének igazi értelmét? Ezt a 12. fejezetet nem érthetjük meg a 4. és 5. fejezet nélkül. Egy fönséges látomás tárult elém, írja János. Egy trónt látott a mennyben, akin ült valaki. Ez a valaki az Isten. Testvérek, óriási mondani valója van, aktuális mondani valója. A világmindenség központja egy valaki, nem pedig valami. Nem a sors irányítja az emberiség életét, a sors az valami. Nem a világ energiák, amiben most eszetlenül hisz Európa. Nem a jósoknak, nem a pogánykodó magyaroknak, a panteizmusa, akik a holdat, napot, csillagokat imádják ostobán. Te semmit és senkit ne imádj, csak a trónon ülő, az örökkön-örökkén élőt. Valaki van a mindenség mögött, nem valami. Százszor elmondtam, de még elmondom, ha élek, amikor borozgatás közben azért fölmerül a vallás kérdése egyes helyeken, hát akkor azzal zárják nagy magyar butaság, a nagy magyar bölcsességet félreteszik ilyenkor. Mindenki hisz valamibe. Hát bocsánat, valamiben én nem hihetek. A mobiltelefonban nem hiszek, a mikrofonban nem hiszek, a sorsban nem lehet hinni. Hinni csak valakiben lehet. Ebben a trónon ülőben, aki a világmindenség teremtője. Ezt látja János. Hét fákja égett a trón előtt, ez a hét ajándékot osztó Szentléleknek a képe. Vagyis egy másik valaki is van az Istenség mélyén, a Szentlélek. Mert ahol van ajándék, ott kell lenni ajándékozónak. Ahogy egy francia fiatalember, aki a 1968-as lázongás tagja volt, majd aztán megunta ezt az üres lázongást, és kiment Indiába, és guru lett. Igazi hindu, elhagyva a kereszténységét. Sőt, guruvá avatták. Meditál, kizárja a szenvedést és az örömet is, mert Buddha szerint a gyűlölet is látszat, a szeretet is csak látszat, nincsen, mert láttad az, hogy te meg én vagyok, minden egy. Azért egy kemény lelkiség. Elvonatkozni attól, hogy fáj a lábad, hogy valaki megsértett. Mindent elfelejteni. Évekig, évtizedekig gyakorolja, hazajön, talán a 90-es évek elején, és felfedezi keresztény gyökereit, és 10 éven keresztül teológiát végez, ma egy szerzetes közösség előjárója. Tehát ő hitelesen beszél a két világnézetről. Azt mondja, Európát most az hinduizmussal bolondítják, de a hinduizmust is lenézik. Nem az igazi hinduizmust hozzák, mert ilyeneket mondanak. Nem kell neked a templomba járni, minek az, hogy egy közösséghez tartozol, hanem egyedül kiülsz délután a napra, és akkor meditálsz is, és fogod a mindenségből a szeretetet. Testvérek, a mindenségből nem sugárzik szeretet. Ha sugárzik, akkor van valaki, aki szeret. Az indiai meditáló nem fogja a szeretetet, hanem a semmit. Mit hazudnak Európának? Ezek az írástudó árulók, akik a keresztény hittől meg akarják fosztani az embereket, és visszalökni a semmibe. És azt mondja, íme tisztelni kell minden vallást. Tisztelem is Gandhi vallását, de ez nem az. Ez egy kereszténységgel bekevert semmi. Vigyázzatok, testvéreim! Ha ajándékokat érzünk a világból, akkor van ajándékozó. És ez az ajándékozó, Jézus szerint, az a hét láng, a Szentlélek. Ő is valaki. És a trón előtti 24 szék volt. Aki ismeri a Szentírás, rögtön kiszámíthatja, hogy 2x12. A 12 törzsfő, az Ószövetség képe, és a 12 apostol. És éjjel-nappal kiáltották, Szent, Szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. Izaiás látomását idézik, és a 24 vén leborul a trón előtt, koronájukat leteszik, és kiáltják, méltó vagy Urunk Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet, a hatalom, mert te alkottad a mindenséget, akaratot hívod létre, és teremtett mindent. Íme itt van az Ószövetség első tanítása, ami nélkül az evangélium csupán egy mesekönyv lenne. Az, hogy ez a mindenség, az egész csillagvilág a semmiből lett. Nem magától van. Magát nem okolja meg. Az a 20. századi nagy filozófus kérdése legyen minden ember lelkébe, miért nem a semmi van? Miért a mindenség van? Magától nincs semmi. Isten teremtő. Isten hatalma azt jelenti, hogy ami nincs, abból elő tudja hívni azt, amit akar. Ez az Isten. Ennek a nevében jött Jézus Krisztus. Az ő csodái természetesek, hiszen kicsoda ő. Az, hogy jelen van föltámadó testével az oltári szentségben, mondhatnám, az nem olyan nagy csoda, mint hogy ti itt vagytok, mert a semmiből vagyunk. Ezt érzi India, amikor azt mondja, ami van, az nincs. Valamit megéreznek. Isten teremtő akaratával hívott létre mindent, és testvérek, ez az akarat, ez most is itt van. Ha nem akarná, hogy legyen világ, akkor nem por és hamu lenne, hanem semmi se lenne. Ez jelenti, hogy Isten szereti a világot. Ma is akarja. A mindenség mögött ott van egy elragadtatott Isten imádás. Testvérek, de hol van a fiú Isten? Ha tovább olvassuk a 4. fejezetet, átlépve az 5. fejezetbe, ezt olvassuk. Akkor a trónon ülő jobbjában egy kívülbelül teleírt könyvtekercset pillantottam meg, mely 7 pecséttel volt lepecsételve. A trónon ülő az Isten. A kezébe levő könyvtekercs az emberi történelemre vonatkozó döntés, mint ahogyan az ókori királyok döntésüket leírták és kihirdették. A pecsét azt jelenti, hogy le van zárva. 7 azt jelenti, hogy teljesen le van zárva. Senki nem ismeri a történelem értelmét, így benne az én életem értelmét sem, a tiédet sem, csak egyedül a trónon ülő. De hát akkor mi van? Egy hatalmas angyalt láttam, aki harsány hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy kibontsa a könyvtekeltet és feltörje pecsétjeit. De senki sem volt képes rá, sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt, hogy kinyitsa a könyvtekeltet és belepillancson. A jó sok ideje lejár. Mózessel Isten megígéri, hogy majd testvéreid közül támasztok valakit, aki szemtől szembe beszél az Úrral, mert még Mózes sem beszél sem szemtől szemben. Mert elhaladt előtte az Úr, de Mózesnek letakarta a szemét. Tehát mikor következett be az, hogy valaki lesz, aki szemtől szembe látja az Isten? Ez Jézus. Ezért írja ugyanez a Szent János, Istent soha senki sem látta, csak az egyszülött fiú, aki az atya keblén nyugszik, ő nyilatkoztatta ki. Tehát senki sem ismeri a történelem értelmét, ennek az egész világnak az értelmét, mert ha igazába ismerni, akkor tudná azt is, hogy mi lesz a sorsa. Senki. Tehát, testvéreim, hogy mi lesz velünk? Hogy mi ennek a csillagvilágnak a sorsa, azt senkitől se szabad megkérdezni. Ha tudja, akkor hazudik. Egyedül Isten tudja. Erre keserve sírásra fakadtam, írja Szent János, mert senki sem volt rá méltó, hogy kinyissa a könyvet és beletekintsen. Nem volt rá méltó, vagyis nem Isten. Mert Isten titkait csak Isten ismeri. De a vének egyike megszólalt, ne sírj. Testvéreim, sírtunk-e már így? Azért a keresztény öröm egy mély sírásból fakad. Azért a prédikátor könyve is szentírási könyv, hogy semminek sincs értelme, hogy minden hiába valóság, amíg valaki ki nem nyitja ezt a könyvet. Ne sírj! Nézd, győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid sarja. Ő nyitja ki a könyvet, és töri fel 7 pecsétjét. És ki ez a Júda törzséből és Dávidtól származó, aki a Júda földjén Betlehemben született? Jézus. Akkor láttam, hogy a trón, a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány, mint egy megölve. Oda ment és átvette a trónon ülő jobbjából a könyvet. Ez a bárány kinyitotta a könyvet. Ki ez a bárány, akit megöltek, de mégis él? Aki Istennel egyenrangú. Kicsoda? Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, mutatott rá keresztelő János. A János evangéliumban ott van az is. János észreveszi, hogy a két lator lábszár csontját összetörték, de Jézusét nem. És eszébe jut, hogy a húsvéti bárányt ne törjétek össze. Egybe áldozzátok fel. És akkor eszébe jut, hogy ez Jézus, a vétkeinkért bemutatott áldozat, a húsvéti bárány áldozat. Ez a Jézus, akit a Golgotán megöltek, aki minden ember bűnét magára vette, a tiédet is, az enyémet is. Nem csak ember, hanem Isten. Az örök atya fia, ő támasztotta fel a halálból. Isten titkait csak Isten ismeri. És csak az nyilatkozhatja ki, aki beszélni tud. Aki emberré lett. Ő azért jött, hogy az emberre és a világra vonatkozó végső döntést elhozza. Mi ez a döntés? A bűnbocsánat. Hogy Isten szeret titeket. Nem kell letagadni a bűnt. A pszichológusnő nem fogja meggyógyítani. Csak a beteges bűntudatot, mert olyan is van, hogy azért öldösi magát, mert édesapja, akit tiszta szívből gondozott, 10 éven át meghalt, és most beteg lesz attól, hogy rászóltam édesapámra, egy betegre. Ez beteges bűnbánat. Ez nem igazi. És be kell a kórházba, hogy gyógyítani kell. Itt a pszichológus. De egy fiatal pszichoterapeuta, bécsi, föllázadt, és azt mondja, hogy hazudunk. Az igazi bűnbánat a lélek egészsége, amikor 15 év múlva a pécsi gyilkos feladja magát, mert a lelkiismerete bántja, akkor ez a legnagyobb egészség. Itt lehet a bocsánat. Csak a világ azért tagadja le a bűnt, mert nem tudja, hogy van bocsánat. Nem tudja azt, amit mi ünneplünk itt, hogy értetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Testvérek, ez a Jézus az ő áldozatával és föltámadásával a jelenések könyvének a kulcsa. Az, hogy az Isten megtestesült és emberré lett. Testvérek, azt a karácsony nem lehet fölfogni. Az valami megrendítő. Hogy Isten újszülött lesz. Édesanyja tejével táplálkozik. Hogy kicsoda? A második isteni személy, aki emberré lett. És Názáret. És a szenvedése. Testvérek, ez a kulcs. Így mutatkozik be a jelenések könyvébe az örökön élő Krisztus, a bárány. Én vagyok az Isten fia. Én vagyok az első és az utolsó, aki halott voltam, de örökké élek. A Szárdeszi Egyháznak ezt mondja. Én vagyok, aki Isten hét lelke. Tehát övé is a Szentlélek, meg az Atyájé is. Mert Isten nincs egyedül. Egy Istenség van. Egy magától való, végtelen, tökéletes létezés. De Isten nincsen egyedül. Hát az a pokol lenne, ha egy valaki lenne öröktől fogva. Jézus megmondja, 3 személy, az Atya, a trónon ülő. Én, aki vele ülök most egy trónon, és közöttünk a szeretet, az a 3. személy. Ezért képe a család az Istennek. A férje, a feleség, az apa, az anya és a gyermek. Testvérek, ezt is mondja még, én vagyok Dávid kulcsa, aki az Úr Jézus ismeri, hogy ő a megtestesült Isten, aki bűneinkért meghalt és föltámadt, az ki tudja nyitni a titkos jelenésének könyvét. És a most felolvasott, az előbb felolvasott jelenetet, a 12. fejezetet így értjük meg. Ebben a szövegben is elsősorban Jézus kell keresni. Megjelenik a napba öltözött asszony, ki ez? Megjelenik a nagy vörös sárkány, ki ez? Odaáll a szülőasszony, és fel akarja falni a gyermekét. Mit jelent ez? És ki ez a gyermek? Erre kapunk választ, eddig figyeltünk. Azt olvastuk az előbb, hogy megszülte az asszony ezt a gyermeket, és a mennybe ragadták. Ez egy nagyon rövid összefoglalása Jézus életének. A két végső pont, hogy Máriától született az asszonytól, és hogy mennybe ment. Ez a legrövidebb összefoglalása a Krisztus eseménynek. Hogy asszonytól született, de az égbe ragadták. A többit ezzel már áttölelt, ezzel a két végső ponttal. És az Isten trónjánál van. Tehát az asszony gyermeke a mi Urunk Jézus Krisztus. Ezt valljuk meg a Hiszek Egyben is, hogy fogantaték a Szentlélektől, született Szűz Máriától, és fölment a mennybe. Tehát a jelenések könyvének kulcsa maga Krisztus, aki megjelenik ebben a felolvasott részletben. A sárkány. Teremtés könyvében tudjuk az őskígyó, maga a sátán, de itt más is van. 7-10 szarva van, meg ilyesmiket beszél. Római birodalom jelképe, amely üldözi véresen a kereszténységet. Tehát az a sötét, bukott szellem, aki lesöpörte a csillagok egyharmadát az égről, vagyis az angyalok lázadását és bukását idézte elő az emberiség történelme előtt, ez mindig istentelen nagy birodalmakon keresztül működik. Vigyázzunk! A római birodalom, amikor üldözi véresen Krisztus egyházát, akkor vadállat, akkor a sötét szellem uralkodik rajta. Amikor Hitler millióra számra gyilkolja az embereket, és Stalin, akkor ez az a vadállat, aki mögött ott van a sátán. És nehogy ilyen birodalmat építsünk. Isten neve megint hiányzik az európai alkotmányból. Meg szabad ölni a magzatokat. Meg lehet szavazni, hogy kinyírjuk az öregeket, illetve maguk kérhetik. És az emberi élet két végét szabadon gyilkolhatjuk, akkor a közepét se. Senki se tudja megakadályozni. Vigyázzunk. A nagy vadállat most is működik. Mindenkivel dolgozzatok együtt. Legyen új, szent Európa. Amerika. De mindazt vessétek el, ami vadállattá teszi a birodalmat. Amikor a férfi és nő férfiasságát és nőiségét tagadják. Mindez lázadás a teremtő ellen. Sötét hatalmak birtokában van az ilyen. Nagy a mi hivatásunk. Persze az őskígyót levetette az Úr. Győzött a kereszten. De még vagdalózik, rugdalózik a történelem folyamán. Testvérek, és ki az az asszony, aki napba öltözött? A nap az Istent jelenti. Mária, kegyelemmel teljes. Egyes magyarázók szerint ez az asszony, ez az Anya Szent Egyház. Bocsánat, az is, és ez egy újabb mondani való. Az álomképek úgy összefolynak, de jegyezzük meg, hogy ez egy mariológiai hely, mégpedig az első század végén, Krisztus mennybe menetele után, egy 70-60 évvel ezt hiszi az őskeresztény, hogy sem az Ószövetség, sem az Új Szövetség nem szülte Jézust. Tehát az az asszony, aki azt a gyermeket szülte, aki a mennybe emeltetett, az Mária. Minden ellenkező magyarázat naív. És az első század végén az őskereszténység úgy ünnepi Máriát, mint Istentől ragyogó valakit, akinek a változandóság a halál ott van a lába alatt. Máriás hívek, ezt gondoljátok meg. Ez a szentírás, nem csak a szent hagyomány, ami megint szent. Ugyanakkor az álomképek összefonódnak. Megszülte a gyermeket, akit fel akart falni a sárkány. Betlehemi gyermekgyilkosság. De ez az asszony most a pusztába menekült, ez már nem Mária, ez az egyház. Mert Mária és az egyház összetartoznak. Aki szülte az egyház fejét, kegyelmileg a testének is anyja. Ezt mondja a II. Vatikáni zsinat. Tehát itt most változik a kép. A napböltözött asszony, aki szülte a gyermeket, akit Istenhez emeltek, ez a boldogságos Szűz Mária. Az az asszony, aki a pusztába menekül, hogy ott védelmet kapjon a történelem viharain át. És mi ez a pusztaság? Ez a szent mise, ahol a mannával táplál minket, ahol igéjével élte, ahol lemossa, kimossa az eszünket, a szívünket, ahol feloldozza a bűneinket. Íme az egyház képe, hogy összefonódik Mária képével, mert a 12 csillag a feje körül, a 12 törzsfő és a 12 apostol. 12 apostol díszíti az egyetemes egyházat, hiszen apostoli az egyház, az apostolokra épült, de az egyház és Mária összefüggnek. Hallottuk a haldokló Jézus szavát, íme a te anyád, íme a te fiad. És János, nem csak ő állt ott, hanem ti is ott álltatok benne, meg én is. Mert azt mondja az Úr és az utolsó vacsorán, hogy nem csak értük imádkozók az ott levő apostolokért, hanem akik szavukra hinni fognak benne. Tehát úgy gondold el a Golgotát, hogy az Isten ember, a haldokló megváltó Jánosban, aki ezt az evangéliumot írta, és a jelenések könyvét és három levelet, ez a Jánosban ott látott minket is, akik most itt az áldozati oltár mellett állunk, és nekünk is mondta, íme a te anyád, és Máriának, íme a te fiaid. És akkor ezután mondta, hogy beteljesedett. Micsoda minden. A teremtés, a történelem, a megváltás. Az emberi életnek az az értelme is a történelemnek, hogy akár mit csinálunk, az Isten irgalmas. De csak annak tud irgalmazni, aki kéri ezt a bocsánatot a Szentegyház szolgálata által. Testvéreim, ebben a világításban kell szemlélni egész életünket. Azt mondja Liziói Szent Teréza az imádságról, hogy az imádság az az égre emelt egyszerű tekintet. Teréznek ez a kifejezés, hogy ég, menj, az azt jelenti, hogy minden, amit hiszünk. Tehát van egy imádság, amikor nem mondok semmit, nem gondolok semmire, hanem minden együtt van. Tessék ezt gyakorolni. Az egész hiszek egy. A teremtéstől a föltámadásig. A trónon ülő a hét láng és a bárány. És ebben a légkörben, testvérek, higgyétek el! El lehet fogadni a halált is, mely átmenet a dicsőségbe. Testvéreim, Pirinszki János, a katolikus hívő, a zseniális költő erről írt. Kinyitja a betett könyvet. Kiszegi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig, emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészében nyúlni kimerészel közülünk, és kimerészel csukott könyv leveles sűrűjében, kimer kutatni, és hogy mer puszta kézzel. És ki nem fél közülünk? Ki ne félne, minden a szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő, a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet.
Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.
Hírpercek.
A mikrofonnál Kontra Zsuzsa.